hogy itt lassan mindenhol mi vásárra kezd hasonlítani? Mégiscsak rendet kéne teremteni, mert mit szól majd minden ez a nép, aha? Hát maga is itt van, főfelügyelő úr. Nos, maga is szép dolgokat művel. Eperzben a fél falu a fiatal grófot vádolja. Főként, amióta az a nő is idejött. Az intéző most majd beszél a gazdákkal, hogy előteremtse azt a 40 000 frankot, ami szükséges állítólag az ördögét. Megri nehéz szívvel távozott. Ne talán az ő nyakába akarják varni az egész zűrzavart. Miféle ügyetlenséget követett el? Mindent megtett volna, hogy az események méltó légkörben folytatódjanak. Nagy léptekkel sietett az emberekkel zsúfolt fogadó felé. Egy mondat foszlán jutott a fülébe. Úgy hírlik, ha nem sikerül előteremteni a pénzt, börtönbe kerül. Mari Tatin maga volt a megtestesült vigasztalanság. Szaporán tipeget topogott, mint egy öregasszony, noha nem lehetett több 40 évesnél. Magája limonádé? Ki rendelt ezt a 2 korsó sört? Jean Métayé a sarokba húzódva írt valamit, csak időnként kapta fel a fejét, hogy a beszélgetésekre füleljen. Megré közelebb ment hozzá, de képtelen volt elolvasni a sűrűn írt bolhabetűket, azt azonban látta, hogy mindössze néhány szót húzott ki fogalmazványából, és az új bekezdéseket megszámozta. 1, 2, 3. Az ügyvédjét várva, a grófné titkára a védelmét készítette elő. Még csak tiszta lepedő sem volt kéznél. Úgy kellett az intézőtől kérnünk. Jean Métayé sápadtan, nyúzott arccal, de akarattól égő szemmel írta. 4. 5. A második nap. Megré nyugtalan, kélyes álomból ébredt, olyan álomból, amilyen csak egy ideig istálószagú, s a téli alma meg a széna illatát árasztó falusi szobában lepi meg az embert. Körös körül léghuzam járta át a helységet. A lepedő jeges volt, kivéve azon a bizonyos helyen, abban a puha, meghitt mélyedésben, amit testével melegített fel. Így aztán összehúzta magát, s a legcsekélyebb mozdulatot is elkerülte. Több ízben hallotta Jean Métayé száraz köhögését a szomszéd padlásszobából. Majd Mari Tatin óvatos lépteit, aki ez idő tájt kelt fel. Még néhány percig az ágyban maradt. De mikor meggyújtotta a gyertyát, már nem volt bátorsága hozzá, hogy meg is mosdjon a kannában lévő jéghideg vízzel, így hát későbbre halasztotta, és csak úgy papucsban, ingallér nélkül ment le. Lent Mari Tatin éppen egy kis petrolomot öntött a tűzre, hogy meggyulladjon. Haja csipeszekkel és csavarókkal tele, és elpirult, mikor a főfelügyelőt megpillantotta. Még 7 óra sincs, nincs kész a kávé. Megré némi nyugtalanságot érzett, fél órával ezelőtt úgy félálomban, mintha egy autót hallott volna elmenni az ablak alatt. Nos, Szent Fiersz nem az országot mentén fekszik. Jobbára csak az autóbusz szeli át a falut napjában egyszer. Még nem ment el az autóbusz, Mari? Soha nem megy el 8:30 előtt, de gyakrabban csak 9-kor. Már a misére harangoznak. Igen, télen 7 órakor, nyáron 6-kor. Ha át akar kicsit melegedni, a tűzre mutatott, amely fellobbant végre. Hát nem tudod rászánni magad, hogy te gezz. Megré bosszankolt egy kicsit, mert kacérkodó mosolyt vett észre a szegény lány arcán. 5 perc múlva hozom a kávét. 8 óra előtt nem igen világosodik ki. A hideg még élesebb volt, mint előző napon. Megré felhajtotta felöltője gallériát, szemébe húzta a kalapot, és lassan elindult a kivilágított templom felé. Nem ünnep volt, így hát csak 3 asszony jött el. És az egész mise olyan elhamarkodottnak hatott, mintha suba alatt folyt volna. A pap dúl gyorsan ment át az oltár egyik oldalra a másikra, aztán septiben megfordult, és széttárt karral, és elharapott szavakkal mormolta, Dominum vobiscum, az úr legyen veletek. A minisztráns gyerek alig tudta követni, rosszkor mondta rá az áment, és már szaladt is a csengőhöz. Mi az oka ennek a riadalomnak? Hallotta, hogyan mormolja sietősen a pap az imaszövegét, és hogyan kapkod levegő után 2 szó között. Étem vissza ezt! Eltartotta vajon 12 percig is ez a mise? A 3 nő felkelt, a plébános az utolsó evangéliumot mondta. Egy autó állt meg a templom előtt, és csak hamar tétova léptek koppantak a bejáratnál. Megré a templom hajó egy szögletébe húzódott, és közvetlenül az ajtó mellett állt. Így amikor az kinyílt, az újonnan érkező a szószoros értelmében az orra előtt lépett be. Maurice de Saint-Fiers volt az. Annyira meglepődött, hogy majdnem kihátrált, és suttogó hangon mondta. Bocsánat, én. Aztán mégis tett egy lépést előre, igyekezett visszanyerni biztonságát. Vége a misének! Nagyon idegesnek látszott. Olyan karikás volt a szeme, mintha egy percet sem aludt volna az éjszaka. És ahogy kinyitott az ajtót, hideget hozott be magával. Mulemből jön. A két férfi keletlenül beszélt egymással, mielőtt a pap az utolsó evangéliumot követő imát mondta, az asszonyok meg már becsukták a misekönyvet, és fogták az esernyőt, meg a retikült. Honnan tudja, hogy ott jártam? Igen, menjünk ki, jó? A pap és a minisztráns gyerek belépett a sekrestyébe, a templom szolga meg eloltotta a két gyertyát, mert az is elegendő volt a csendes miséhez. A látóhatár is világosodni kezdett valamelyest. A közeli házak fehér sziluettje kivált a félhomályban. Az a sárga autó ott állt a fák alatt a téren. Nem volt nehéz kitalálni, hogy mennyire gyötrődik a fiatal Sam Fierce. Kissé csodálkozva nézte Megrét, talán meglepődött, hogy így látja borotválatlanul, és még az ing galériát sem vette fel a kabát alá. Jó korán felkelt, jegyezte meg halkan a főfelügyelő. Az első vonat egy gyors, 7:03 indul Mulemból. Ezt nem értem. Miért ült volna vonatra, amikor elfeledkezik Mari Vasilifről? Valóban egyszerű volt a dolog, és természetes. Morris kedvesének jelenléte mégiscsak zavaró volt a kastélyban. Elvitt át kocsival Mulemba, ott felültett a párizs vonatra, visszajött és betért kicsit a kivilágított templomba. De Megrét mégsem elégítette ezt ki. Próbálta követni a gróf aggódó tekintetét, aki mintha várt volna valamit, vagy tartott volna valamitől. Nem éppen könnyű természetű ez a kis hölgy, pendítette meg a főfelügyelő. Jobb napokat látott, most aztán igen érzékeny. A puszta gondolat, hogy kedvem támadhat eltitkolni a viszonyunkat, már régóta tart, nem egész egy esztendeje. Mert itt nem az érdek vezeti, nehéz perceket is átéltünk. Tekintete végül egy pontra szegeződött. Megré követte pillantását, és észrevette háta mögött a plébánost, amit épp kilép a templomból. Olyan érzése támadt, hogy a két férfi pillantása keresztezi egymást, és a pap épp oly zavartnak látszik, mint Sam Fierce gróf. A főfelügyelő szeretett volna egy-két szót váltani vele. De a plébános suttán és sietősen egy kurta isten hozzáadott vetett feléjük, és úgy tűnt el a paplakban, mintha menekülne. Nem falusi plébános benyomását kelti. Morris nem válaszolt. A világos ablakon át látták, amit asztalhoz ül, és a szolgáló lány behozza a gőzölgő kávéskannát. Hátitáskás gyerekek szállingoztak már az iskola felé. A Notre Dame tóvize tükörként csillogott. Milyen intézkedéseket tett a... kezdte Megré. És a kérdezett túlságos élénkséggel vágott közbe. Mire vonatkozóan? A temetésre. Virrasztott valaki ma éjjel aludtas szobában? Nem. Felmerült ugyan egyszer a kérdés, de Gotyi azt mondta, hogy már nem szokás. Egy kétütemű motor búgása hallatszott a kastély udvarból. Néhány másodperc múlva egy motor gördült ki az útra, és Mulem felé tartott. Megré ráismert a Gotyé fiúra, már előző nap is látta. Drap esőköppenyt viselt, és ellenzős kockás sapkát. Morris de Saint Fierce nem tudta, mit tegyen. Nem mert beszállna a kocsijába. De a fő felügyelővel sem akar tovább beszélni. Előteremtette Gotyé a 40 000 frankot? Nem, igen, illetve... Megré érdeklődéssel nézte, és meglepte, hogy ennyire zavarba jött. Előteremtette, vagy nem? Tegnap olyan benyomásom támadt, mint a rossz akarattal kezelni a dolgot. Mert akárhogy is vesszük, a terhelések, a jelzálog kölcsönök, adóságok ellenére is sokkal több marad ennél az összegnél. Nos, nem. Morris nem válaszolt. Minden látható ok nélkül a fejét vesztette, és semmilyen összefüggésben nem volt az előzményekkel, ami kibudjant a száján. Mondja meg őszintén, főfelügyelő úr, engem gyanúsít? Mivel? Jól tudja. Tudnom kell, hogy semmivel sincs több okom magát gyanúsítani, mint bárki mást, tért ki Megri a kérdés elől. És a fiatalember mohón kapott ezen a kijelentésen. Köszönöm. Nos, ezt el kell mondani az embereknek, érti? Különben tarthatatlaná válik a helyzetem. Melyik banknak tartozik a csekkel? A leszámítoló banknak. Egy asszony igyekezett a községi mosóhely felé, egy taligát tolt maga előtt két kosár fehér neművel. A pap lesvel járkált a szobában, és imádságos könyvét olvasta, de a főfelügyelőnek úgy tűnt, hogy aggódó pillantással nézi őket. Majd Maga után megyek én is a kastélyba. Most mindjárt? Igen, egy perc múlva. Morris de Saint-Fiersnak nyilvánvalóan nem volt ínyire a dolog, és úgy ült be a kocsijába, mint valami elítélt. A plébánia ablaka mögött feltűnt a pap, és szemmel kísért a grófot. Maigret legalább az ingaljéját fel akarta venni. Éppen amikor odaért a fogadó elé, lépett ki Jean Métayé a fűszerestől. De a titkár mindössze egy kabátot húzott a pizsamára. Győzelmes pillantást vetett a főfelügyelőre. Telefonált? A fiatalember élesen válaszolt. A 8:50 vonattal érkezik az ügyvédem! Biztonság árad belőle. Visszaküldt a lágytojást, mert túl hígnak találta, és induló dobolt ujjaival az asztalon. Maigret felment padlásszobájába, hogy rendbe hozza öltözékét, és ablakából épp a kastély udvarára látott a versenykocsira. Maurice de Saint-Fiersre, aki úgy tetszett, nem tud mit kezdeni az idejével, mint a gyalogosan készült volna visszatérni a faluba. A főfelügyelő megszaporázta lépteit. Néhány perc múlva már a kastély felé közeledett. És vagy 100 méterre a templomtól találkoztak össze. Hová megy? Kérdezte Maigret. Sehová. Magam se tudom. Talán imádkozni akart a templomban? E néhány szótól úgy elsápadt a gróf, mintha valami rejtélyes és szörnyű jelentést hordoztak volna. Maurice de Saint-Fiers nem termett ilyen drámai helyzetre. Látszólag nagy és erős volt, kitűnő egészének örvendő, sportos alkat. De ha figyelmesen nézte az ember, felfedezhette nemes arconásait, és hogy kissé zsirpánás izmaiban jóformán nincs erő. Nyilván álmatlan éjszakája volt, és olyan gyámoltalannak látszott. Nyomtatott már gyászjelentéseket? Nem. De mégis. A család, a környékbeli kastélyok urai. A fiatalember felfortyant. Úgy se jönnek el. Ön is sejtett, hogy miért. Azelőtt igen, mikor élt az apám. 30 vendég is megfordult a vadászat idényben a kastélyban. Egész heteket töltöttek nálunk. Maigret ezt mindenkinél jobban tudta. Ő, aki a hajtóvadászatok idején olyan örömmel öltötte magára a hajtók fehér vászonblúzát. Azóta csak... És Maurice olyan mozdulatot tett, mint ha azt mondaná, teljes csőd, bukás, szégyen. Nyilván az egész Murray erről a bolond öregasszonyról beszélt, aki így herdálta el utolsó éveit ezekkel az állítólagos titkárokkal, és a gyakort áróba bocsátott tanyákról, meg fiáról, aki oly esztelenül élt Párizsban. Nem gondolja, hogy már holnap lehetne a temetést? Ugye megérti? Jobb, ha minél előbb megnyugodnak a kedélyek. Egy trágyás szekér gördült el lassan, nagy kerekei, mint a megőrölték volna kavicsokat. Már kivilágosodott, a levegő még szürkébb volt, mint előző napon. De a szél megenyhült. Maigret észrevette messziről Gautier-t, épp átvágott az udvaron és feléje közeledett. Ekkor különös dolog történt. Megbocsát? Kérdezte a gróftól a főfelügyelő, és a kastély felé indult. Alig tett 100 métert, amikor visszafordult, Maurice de Saint-Fiers már a plébánia küszöbén állt. Alig, ha nem csengetett is a kapun, de mert meglátták, hová tart, gyorsan eltávozott, és meg sem várta, hogy kiszóljanak. Nem tudta, merre vegye útját. Egész viselkedése elárulta, hogy rettentően kényelmetlenül érzi magát. A főfelügyelő közben az intézőhöz ért, aki már látta, hogy feléje tart, és mogorva képpel várta. Mit óhajt? Egyszerű felvilágosítást. Előre teremtette a 40 000 frankot, amire szüksége lenne a grófnak. Nem. Nem merem fogadni, hogy senki sem tudja előteremteni a mi vidékünkön. Mindenki tudja, hogy mit ér az aláírása. Úgyhogy? Majd kimászik a csávából úgy, ahogy tud. Nem rám tartozik. Saint-Fiers visszafelé jött már. Érezték, hogy milyen vadul szeretne valami újabb lépést tenni, de ezért vagy azért képtelen volt rá. Végül határozottan a kastély felé indult, és megállt egy perc a két férfi mellett. Gautier, jöjjön majd be a könyvtárba. Néhány utasítást szeretnék adni. És már indult is. A mielőbbi viszontlátásra, főfelügyelő úr, tette hozzá erőlködve. Amikor Maigret elhalt a plébánia előtt, az volt az érzésem, mintha figyelnék a függöny mögül. De mégsem szerzett róla bizonyosságot, mert mihely kivilágosodott, a villant is leoltották odabent. Egy taxi állomásozott Marie Tatin fogadója előtt. Az étteremben egy 50 év körüli férfi ült, Jean Métayével egy asztalnál, csíkos nadrágjában, sejemmel szegett fekete zakójában, úgy nézett ki, mintha skatujából húzták volna ki. A főfelügyelő megjelenésekor készségesen felugrott a helyéről, és kinyújtott kézzel sietett hozzá. Most hallom, hogy ön, a bűnügyi rendőrség tisztje, engedje meg, hogy bemutatkozzam. Tejé, a burzsi ügyvédi kartól, iszik velünk valamit? Jean Métaillé is felkelt, de érződött a magatartásán, hogy nem helyesli ügyvédje szívélyességét. Fogados nő, hozzon nekünk valamit, legyen szíves! És szelidebb hangon folytatta, mit kér? Olyan hideg van, talán ihatnánk minnyáján egy grogot. Három grogot, gyermekem! A gyermek megszólítása szegény Máli Tatinnek szólt, aki nem szokott hozzá ilyen hanghoz. Remélem, főfelügyelő úr, hogy nem haragszik ügyfelemre. Ha jól tudom, bizalmatlan volt némileg önnel szemben, de ne feledje, hogy jó családból származó fiúról van szó, akinek nincs miért szemrehányást tenni önmagának, és a feléje irányló gyanú,